Kulturpart. Kedves hallgatók, Meditációs hely címmel nyílt a 80 esztendős művész Dénes Attila kiállítása a Pesti Vigadóban, ami egészen június 25-ig látogatható, és itt is van a vonalban Dénes Attila, üdvözlöm!
Jó napot, hölgyek, urak! Nézzék meg a kiállításomat! A Vigadó alsó földszinti helyiségében van, és tulajdonképpen egy életmű kiállítás. 80 évet töltöttem, és ennek a hatására készült ez a kiállítás. A Művészeti Akadémia szervezésében.
Ugye említett, hogy életműről van szó. Nehéz volt a döntés? Nehéz volt a válogatás?
Hát nem, tulajdonképpen nem volt nehéz, mert azok a szobrok, amik a 70-es években születtek, az keményen kapcsolódnak a mostani szobraim. Hát ha már a szobrok címét nézik, akkor már az is egy meditációs gondolatra ad inspirációt. Tehát például a minden tudás kapuja, vagy az örök ima. Vegyük az örök imát. Ez egy gömb alakban imára kulcsolt kéz, egy gótikus formába behelyezve, lelógatva. Tehát a gömb alakban az imák, ez tulajdonképpen az örökké valóság, tudatában a hitünk jelképe. Hitünk nélkül nem létezne művészet, és a jelen civilizációnk sem. Én formákba gondolkozok. Én formákba próbálom átadni azt, amit mondjuk egy politikus metaforákkal, vagy nem tudom, meggyőző erővel próbál embereket rávenni arra, hogy gondolkozzon.
Igen, hát formával is, meg anyaggal, ugye azt sem felejtsük el, és hát nagyon érdekes az anyaghasználat. Ha jól tudom, akkor azért a kedvenc az a bronz, igaz?
Hát az anyagaim a bronz, márványfa, tehát klasszikus anyagok, amivel szeretek dolgozni. Hát öntödén van, itt most a fiamnak adtam, hát bronzöntődén működik nálam. Tehát bronzöntéssel már nagyon rég, vagy 40 éve foglalkozok, és bronzból készülnek így a munkáim nagyobb része.
Mennyire más bronzzal alkotni? Ugye, ha jól tudom, és javítson ki, ha tévedek, bronzzal ugye úgy dolgozik az ember, hogy először megformálja agyagból, aztán csinál egy gipszöntvényt, különböző öntvények készülnek, igen, és akkor a végén kiönti a bronzot. Nyilván ez teljesen más, mint hogyha márvánnyal kezd dolgozni.
Nem önti ki még a végén, abban a gipszform negatívban viaszt kell önteni, ez a viaszveszetéses öntés, és akkor ezt a viaszt még egy kerámia formába kell beformázni, amit ki kell égetni, mi kiégetjük olyan 800-900 fokon, és akkor azt még homokba kell rakni, és úgy öntjük a bronzot ebbe a viasz, kiolvat viasz helyébe. Tehát ez a módszer.
Ha márvánnyal dolgozik, akkor ott van egy kőtömb, amit
ki kell faragni, igen.
Míg ez a bronznál egy teljesen más jellegű folyamat. Számít ez igazából?
Hát hogy ne számítan, az anyag befolyásolja a formát egyértelmű. Tehát bronzban sokkal több mindent megengedhet az ember, mint a márványban, vagy kőbe. A kő az ellenáll, a tömszerűségét azért meg kell tartani, de hát én a bronznál is tömszerűen gondolkozok, csak felszabadultabban.
Itt a Vigadóban melyik korszakából láthatók szobrok? Mindegyikből, teljesen vegyesen?
Mindegyikből. Ezt mondom, hogy végigkísér az alkotási folyamatomat, végigkíséri tulajdonképpen ez a kiállítás. Évszámok fel vannak tüntetve, meg a gondolataim ott vannak egy nagy táblán, tehát gondolatok a formavilágom hátteréről címmel, a köztéri szobrokkal együtt. Egy pár köztéri szobrot tettem, mert azért elég sok köztéri szobron van. Igen. Főleg itt Ajkán, meg itt Magyar-Polányban, amit áttelepül, mert én erdélyi vagyok, és a 89-ben jöttem át, és 90-ben készült az ajkai nagy háborús emlékmű, aminek a címe már ott egy ilyen címet adtam, ennek a úgymond filozófus meditáló figuráknak. Meditálás az élet és a halál értelméről. 5 ilyen nagy figura, a távolban néz egy kortalan öltözékbe, lepelbe, és ez tulajdonképpen az embernek magának az alakját vettem, ami tehát értelmetlenül meghalt embereknek a felirata van a két, az első és második világháború elesettek alul, tehát a talapzat részen az jelenik meg.
Értem. Attila, ha már szóba hozta Magyar Pollányt, és ugye kicsivel igen. vagyunk Pünkösd után, és Magyar Pollány, igen, hát igen. nagyon híres volt egy darabig
a pasiójátékról. Most egy újabb előadás készült, érdemes megnézni, mert nagyon jó. És az egész falu szerepel, és egy nagy kórus hátterével, tehát egy zenés műsor, nagyon, nagyon vagány. Tehát én megnéztem is, és el voltam ragadtatva.
De akkor maga a Magyar Pollány is egy különleges, egy meditációs igen. hely, ha úgy vesszük.
Igen, hát úgy, igen. Én most 8 éve vezetek bronzöntő, meg fafaragó tábort, meg kerámiát, tehát a Nagy Magyarország területéről, tehát a magyar lakta területéről, uh-huh. tehát Erdélyből, Szlovákiából, meg itten magyarok, tehát más nemzetiségű embereket is hívok meg, olyan szobrászokat, akik egyrészt barátok, de a barátjának a barátja, és akivel aztán majd én is barát leszek. Nagyon jó hangulatú táborok születnek. Csabai Tibor grafikus, és grafikai műhelyem, ami már 30 éve működik, tehát ő pályáz, együtt készítjük, tehát rendezzük ezeket a táborokat itt Magyar Porányban. És most újabban elkészült egy szoborpark azokból a munkákból, amik itt készültek. Úgyhogy Magyar Porány mindenképpen bárki meglátogathatja, mert nem fog csalódni, mert valóban egy zárt zsákfalu, és annyira vagány faluvá vált az idők folyamán, hogy egy különleges hely. Szép is, tiszta, és ilyen komoly dolgok történnek itt.
Hát Attila, legyen akkor ez a végszó, mert ugye a Vigadóban a Meditációs Hely című kiállítás az június 25-ig látható, igen. de aki például a Balatonnál nyaral, hát onnan egy óra Magyar Pollány, talán egy kicsivel több, és bármikor ellát.
Egy és egy, most olyan jó az út, aha. hogy egy és fél óra alatt betartva a szabályokat ide lehet érni.
És akkor Magyar Pollányban meg lehet nézni ezeket a csodálatos szobrokat. Attila, én nagyon meg szépen köszönöm, így. Hogy itt volt. DNS Attilával beszélgettem, 80 éves szobrászművésszel, akinek egészen június 25-ig látogatható a Meditációs Hely című kiállítása a Pesti Vigadóban. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, és nagyon jó egészséget kívánok.
Viszont kívánok mindenkinek, és jöjjenek Magyar Pollányba.
Így lesz, köszönöm szépen mindenkinek. De jót.
Viszont hallásra.
Kulturpart. Kedves hallgatóink, az év komoly zenei díját Balogh Máté Szimfónia No. 1 vagy első szimfónia című műve kapta, és itt van velem a zeneszerző. Szia, Máté!
Szia!
Ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy miért írja meg az ember az első szimfóniáját. Nyilván ez a sokadiknál is fölmerül, de az első az nyilván mindenképpen valamilyen formában speciális.
Igen, az egyik tanárom a Zeneakadémián, Wilhelm András azt mondta, hogy 30 éves kor alatt ma nincsen zeneszerző, ami alatt talán azt értette, hogy fel kell készülni erre a pályára, nagyon sok zenét meg kell hallgatni, nagyon sok a tanúsága a zenetörténetnek, és én valahogy most úgy éreztem, hogy van ez a szimfónia hagyomány, ami mégiscsak végigvonul a zenetörténetnek minden korokban, különösen Joseph Haydn óta egy nagyjából konkrét dolgot értenek azon, hogy szimfónia, tehát kiül egy szimfonikus zenekar, közben a közönség csöndben van, ugye, tehát egy passzív, esetleg szépen kiöltözik, a végén tapsol, és hogy ez a forma, ez hogyan tud a mába illeszkedni. Vajon ma lehet-e írni egy ilyen szimfóniát, amivel persze az ember vállaltan egy kicsit konzervatív, hiszen ez talán nem a mai kor nagyon tipikus formája, hogy szimfóniát ír az ember. Ehhez szerettem volna, ehhez a szimfóniák sorához csatlakozni.
Van egyébként más formai megkötés a szimfóniában?
Az eredeti szimfónia, a klasszikus szimfónia az eléggé kötött. Ami körülbelül kialakul a 18. század végére, az egy olyan forma, hogy egy gyors tétel, ami nagyon energikus, egy második lassú, személyes lírai tétel, utána valamilyen tánctétel, ez legtöbbször menüett, és a vége pedig egy finálé, szintén energikus, ez az a forma, ami nagyjából állandosul, és persze minden szimfónia lehet egy kicsit más, kaphat egy lassú bevezetőt, a menüett egyre inkább gyorsabbá válik, és lesz belőle egy ilyen tréfás scherzo. Persze átmegy ez az egész egy változáson. Az én művemnek az az alcíme, hogy Omaggio a Giuseppe Haydn, vagyis Joseph Haydn tiszteletére, emlékére, és én ehhez az eredeti klasszikus, bécsi klasszikus szimfóniához nyúltam, tehát a haydni életműhöz, amiből ő egyébként 104-et írt.
És akkor miért olaszul szól az ajánlás?
Azért olaszul szól az ajánlás, az egyébként a darab címe is olaszul van, Szimfónia numero uno, mert ezzel egy kicsit elidegenítem, és ezzel egy kicsit jelzem azt a humoros hozzáállást, amiről a szimfóniám szól, és amit egyébként én a Haydn személyiségének is tulajdonítok, az egy nagy mókamester volt.
Hát akkor megkérdezem, hogy miről szól a szimfóniád, illetve pontosabban először azt kérdezem meg, hogy a szimfóniáknak van története?
Valószínűleg nincs. A szimfónia együtthangzást jelent, és pont ez volt a célom, hogy itt egy zenei történet van, tehát csupán hangokkal mondok el egy csupán zenei történést, nincsen valamiféle programja, hanem ha van programja, akkor az erre a szimfóniára, mint formára utal. Egyébként egy viszonylag kis együttest használok, tehát ez nem egy szuper nagy zenekar, két oba, két kürt, timpani és vonószenekar. És próbálom követni ezt a nagyon klasszikus tételrendet. Az én első tételem is egy bemutatkozó, energikus tétel. A második tétel az egyetlen, aminek van egy kis alcíme. Az előbb említett Wilhelm András volt mesterem emlékének ajánlottam ezt a második tételt. Ez tulajdonképpen valamiféle gyászzene. A harmadik tétel az egy vicces tánc, egy menüet. A negyedik tétel pedig ez a fajta energikus finálé, ahol mindenki tudja, hogy most már mindjárt vége van a darabnak, és haza fogunk menni.
Ez a díj, ez egy szakmai díj. Mit jelent ez számodra? Mennyire fontos az, hogy mi a szakmának a visszajelzése, és mennyire fontos az, hogy mi a közönség visszajelzése? Kérdezem ezt most 2023-ban, amikor azért tudjuk, hogy a kortárzenének a szerepe nyilván más, mint 100 vagy 200 évvel ezelőtt, és más a szakmának is a szerepe nyilván.
Így van. Ennél a darabnál nagyon ideális, azért, mert már a felkérés egy szakmai közegből érkezett, a Győri Filharmonikusok rezidens zeneszerzője voltam a tavalyi évben, ők találták ki tulajdonképpen, hogy egy Haydn szimfónia mellé komponálják egy darabot, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, jól esik, vagy örömmel tölt el az, hogy mégiscsak a kollégák ezt valamire tartják. Amivel talán egyébként nem csak a darabot magát, hanem ezt a gesztust, hogy ma valaki ír egy szimfóniát, ezt is akceptálják, ami egy kicsit megerősít abban, hogy ennek van ma létjogosultsága. Azt hiszem, hogy az lenne a kortárs zene szerepe, hogy a mába helyezze ezt a komoly zenei tradíciót, vagy klasszikus zenei tradíciót. Én ehhez értek, és ehhez szeretnék tartozni. Valaki hegedül a színpadon, de annak van egy óriási hagyománya, és azok egymásra épülő dolgok. Tehát a Mozart az pontosan tudta, hogy mit írt a Johann Sebastian Bach, a Mendelssohn az pontosan tudta, hogy mit írt a Mozart, és a Schönberg az pontosan tudta, hogy mit írt a Mendelssohn, és igazából ebbe a hagyományba lehet ezzel tudatosan beleilleszkedni, és azt gondolom, hogy egy ilyen mű igényt tarthat, vagy igényt kell, hogy tartson arra a közönségre, aki Mozartot, Mendelssohnt és Schönberget hallgat egy koncertteremben.
Igen, tulajdonképpen ez érdekes, amit mondasz, hogy hát nem csak a 20. századi szerzőknél, de sokkal korábban, pláne a 21-ieknél, mint te, de sokkal korábban is valóban mindig vannak ilyen omázsok, mindig vannak ilyen idézetek a szimfóniákban, tehát valószínűleg, ha az ember el akar kezdeni komoly zenével foglalkozni, akkor nem biztos, hogy így a végén érdemes a kortárs művekkel, mert egy csomó utalást, finomságot, humort, esetleg groteszk betéteket nem ért, vagy nem ismer föl.
Persze, de ezt akarom fordítva is mondani, tehát, hogy egy mai darab, mint ahogy az én szimfóniám esetében is, alkalmas arra, hogy ma mondjon valamit erről az egész hagyományról. Tehát én tényleg hiszek abban, hogy mondjuk, ha valaki meghallgatja ezt a szimfóniát, akkor közelebb kerül a Haydnhöz. És akkor itt ugye visszafelé megy ez, de ez mindig így volt, tehát amikor a Mendelssohn bemutatta a Máté Passiót Lipcsében, akkor tulajdonképpen neki az volt ugye a szerepe, hogy az ő életművét, amit jól ismernek a közönség, ott a kortárs közönség, azt belehelyezze egy ilyen összefüggésbe, hogyan kommunikál ez a mű a múlttal, és akkor közelebb hozza az ő munkájával a múltat. Na most nekem valami ilyesmi a célom, de ez oda-vissza működik, mondom, tehát a szimfóniám az Haydn formaelemeit tartalmazza, tehát azt is lehet mondani, hogy van benne egy ilyen edukációs vagy pedagógiai dolog, viszont nyilván a Haydnből fakadt, tehát én nem írtam volna meg ezt a szimfóniát ezekkel a formaelemekkel és motivumokkal, akkor, hogyha nem ismerném a Haydnt. És azt hiszem, hogy ez a kultúra, hogy a mai művészet a saját disziplinájának a múltjával, tradíciójával, hagyományával folyamatosan oda-vissza kommunikál.
Csodálatos végszó lenne, de azért még meg akarom kérdezni, hogy hogyan írsz? Ugye van, aki hangszerrel, zongorával, stb., van, aki teljesen fejben és képes a villamoson is partitúrát írni, mert a fejében ott vannak a hangok.
Zongorával írok. Nagyon hagyományos módon leülök egy óriási asztalhoz, ami a feleségem szerint túl nagy, rárakom a partitúrát, előtte van egy zongora, lejátszom, leírom, és teljesen megcsinálom grafitszeruzával, ezért van egy bütyök az ujjamon, majd a végén beírom a számítógépbe, ami egy nagyon mechanikus munka, ezt a beírási folyamatot bármilyen olyan módon lehet végezni, ahol elfér egy laptop, mondjuk vonatom.
Azt az élményt, azt a pillanatot, ami tulajdonképpen minden zeneszerző életébe eljön, aki szimfonikus zenekarra komponál, tehát, hogy ő ugye, vagy te ugye nem hallod a komponás pillanatában azt, amit megírsz, és akkor egyszer csak eljön a pillanat, mint az első próba, amikor először megszólal az úgy, amit leírtál. Azért az egy különleges, fantasztikus, és ugyanakkor nagyon ijesztő élmény is lehet.
Így van, de azért ez tapasztalattal javult, tehát nyilván, amikor elkezdtem a zeneszerző tanulmányaimat, és azt hittem, hogy én nagyon jól hallok valamit, és én a zongorával nagyon jól ábrázolok valamit, majd oda mentem az első próbára, és hallottam, hogy közel nincs ahhoz, amit én elképzeltem, nem hallatszik az oboa, túl hangosan van írva a vonózenekar. Ez azért tapasztalattal ugye egyre jobbá válik, hát egyre több zenekari darabot írtam, és egyre inkább tudtam, hogy mi fog történni, hogyha odaírok egy fortét a harsonának, akkor az fog történni, hogy az mindenkit le fog fedni. És most már ez kevésszer van, tehát most már nagyjából, és ezt egyébként lehet úgy is tekinteni, hogy felnőttem a zeneszerzésben, mostanában már nagyjából az fog megtörténni, amit én elképzeltem, és ez egyben azt is jelenti, hogy sikerült kialakítanom egy olyan belső hallást, hogy azért én egy partitúrát azt el tudok képzelni nagy vonalakban.
Mik a terveid? Hogy látod magad a jövőbe? Nyilván írsz majd még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 szimfóniát, de hogy egy kortárs zeneszerzőnek valóban mik a tervei, hogyan látja a saját, hát csúnya szóval, karrierjét?
Ez tényleg nehéz, főleg a mi esetünkben, akik nem ennyire függünk a piactól. Ugye csak mégiscsak azt kell mondani, hogy a komoly zene minden mélységével azért egy szellemi intellektuális teljesítmény. Tehát ilyen értelemben nekem vannak hosszú távú céljaim, és vannak olyan témák, amik érdekelnek. Valóban ilyen a szimfonikus művészet, tehát a zenekarral való munka és az abban való építkezés az egyre nagyobb formák felé. Az én életem eddig véletlenül nem tudatosan arról szólt, hogy egyre nagyobb méretű és mélységű darabokat írtam. Tehát nagyon sokszor jellemző volt rám nagyon rövid kis, sok tételből álló kamaradarab, és most érzem azt, hogy egyre nagyobbak a forma igényeim, tehát egyre nagyobbak a frázisok is, az egyes frázisok, de egyre nagyobbak a darabok maguk. Több előadót foglalkoztatnak, több ideig tartanak. Azt hiszem, hogy ebbe az irányba érzem magam, hogy tovább fogok haladni, és hát reméljük, hogy nem fog elhagyni az inspiráció.
Hát én ebben biztos vagyok. Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Balogh Máté zeneszerzővel beszélgettem, aki elnyerte az év komoly zenei díját az Artisiustól. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
És most ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.